Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vallási közösségek iránymutatása nélkül Európa vezetői továbbra is tévúton fognak járni, gazdasági érdekeket kiszolgálva a közösségek szolgálata helyett, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten. Soltész Miklós a Soros Magyar Uniós Elnökség programjaként megosztott felelősség, együttműködés az államok és a vallási közösségek között című konferencián arról beszélt, hogy Európa vezetésében előtérbe került az önzés, megerősödtek az életidegen és a teremtett világ érdekeit kiforgató ideológiák. Az államtitkár ugyancsak Európát veszélyeztető jelenségnek nevezte a szolidárisnak tűnő, valójában önző migrációs politikát, amely az unió munkaerő hiányát akarja orvosolni, ahelyett, hogy helyben feltétel nélkül segítene a bajban lévő kibocsátó országokon. Magyarországnak béke stratégiája van, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a NATO védelmi miniszteri értekezletén Brüsszelben. A honvédelmi minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tanácskozáson azt mondta, Magyarország nem a háborút, hanem a békét támogatja, elkötelezett NATO szövetségesként pedig mindent megteszünk országunk és ezen keresztül a védelmi szövetség megerősítéséért. Szalai Bobrovnicki Kristóf kijelentette, a szövetségnek folytatnia kell a megkezdett munkát. Több erőre, képességekre és befektetésekre van szükség ahhoz, hogy elérjük a védelmi terveinkben kitűzött célokat. Ehhez nem csak a nemzeti haderők fejlesztésére, de a védelmi ipar megerősítésére is szükség van. A tárcavezető kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán a magyar kormány álláspontja továbbra is változatlan. Támogatunk minden olyan reális kezdeményezést, amely békéhez vezethet Ukrajnában, mondta a miniszter. A fogyatékossággal élő emberekre a társadalom önálló résztvevőiként, teljes értékű tagjaiként tekint a kormány, közölte a belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára a Szimbiózis Alapítvány 25 éves jubileumi ünnepségén Miskolcon. Kósa Ádám szerint a kormány elkötelezettségét az is mutatja, hogy az esélyegyenlőség biztosításáért önálló fogyatékosságügyi államtitkárságot hozott létre. Közös feladatnak nevezte, hogy a fogyatékossággal élő emberek minden támogatást megkapjanak az önálló és az önrendelkező életvitel elősegítéséhez, mobilitásukhoz és a munkavállaláshoz. A 25 éves alapítvány arra fókuszál, hogy a fogyatékossággal élő emberek teljes értékű életet éljenek, javuljon az életminőségük, támogassa önálló életvitelüket, fogalmazott az államtitkár. A Honvéd Kadét program hozzájárul Magyarország biztonságának erősítéséhez, jelentette ki a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a Sportszövetség, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség közös konferenciáján Budapesten. Simicskó István elmondta, a program sikerét mutatja, hogy a középiskolákban kadétként tanulók fele később a katonai hivatást választja. Azt is elárulta, a Honvédelmi Szövetség legfontosabb küldetése a fiatalok megszólítása, annak érdekében, hogy felruházzák őket a hazavédelméhez szükséges képességekkel. Ez nagyon fontos a mai, egyre veszélyesebb világban, amikor kihívást jelent az illegális migráció, a katasztrófa helyzetek, az olyan járványok, mint a Covid és a világban dúló háborúk, fűzte hozzá. A politikus, a KDNP parlamenti frakció vezetője úgy vélekedett, a globalizáció egyre inkább veszélyt jelent, mert a nemzettudat és a transzcendentális hit felszámolására törekszik, így gyengítve az emberiséget. Ezért fontos a védelmi nevelés, mert ha egy fiatal szilárd értékekkel rendelkezik, védekezni képes ezek ellen a veszélyek ellen, fogalmazott Simicskó István. Sport. Jövő pénteken kezdődik a jegyértékesítés a november 19-én sorra kerülő Magyarország-Németország Nemzetek Ligája mérkőzésre. A Magyar Labdarúgó Szövetség közleményéből kiderül, hogy bérlet formájában közel 40 ezer drukker már az év elején és a nyár második felében megvásárolta belépőjét. A megmaradt jegyeket értékesítik október 25-én, pénteken 10 órától a meccsjegy.mls.hu oldalon 4 árkategóriában. Egy tranzakció során legfeljebb 4 jegy vásárolható. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, napos idő várható, csapadék nélkül. A keleti és szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 2 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Sajnos egyre több kutya és macska szorul segítségre az országban, mivel egyre kevesebb szervezet tud a leterheltség miatt segíteni rajtuk. Az EGRI Állatokat Védjük Együtt alapítvány jelenleg 242 állatról gondoskodik, akik közül 187 védencük él a menhelyen, és 57 idéglenes befogadó családoknál. A mai Eszterházy Podcast epizódban Társi Diánával, az EGRI Állatokat Védjük Együtt alapítvány társalapítójával beszélgettünk a menhely működéséről, nehézségeiről, valamint az önkéntesek feladatáról. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Megnyílt a Brekkencs ingyenesen igénybe vehető napközbeni gyermekfelügyelete az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának épületében, ezzel egyedülálló támogatást nyújtva a kisgyermeket nevelő dolgozóinak és hallgatóinak. Az ünnepélyes megnyitón dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora elmondta, büszke arra, hogy az egyetem nem csak szavakban családbarát, hanem valóban minden eszközzel igyekszik támogatni azokat az oktatókat és hallgatókat, akik gyermeket nevelnek. Hozzátette, édesanyaként és gyakorló nagymamaként tudja, milyen nagy jelentősége van a kisgyermekek életében az első évnek, illetve milyen megnyugvást ad a dolgozó szülőknek, ha tudják, gyermekük jó kezekben van. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor örömét és köszönetét fejezte ki azoknak, akik részt vettek a Brekkencs előkészítésében és megvalósításában. Reményei szerint az egyetem pedagógiai hagyományai nyugvó szakértelem és elhivatottság, valamint az igényes környezet, a megfelelő eszközök biztos hátteret teremtenek a kisgyermekek megfelelő kognitív, szociális és érzelmi fejlődéséhez. Dr. Szebeni Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kar pszichológiai intézetének főiskolai docense elmondta, a két csoportszobában 7-7 kisgyermeket tudnak fogadni, 20 hetes korúaktól egészen 14 éves korig. Az egyetem hallgatói hospitálhatnak majd az itt dolgozó szakemberek mellett. Második alkalommal szervezett angol nyelvi és orvosi szaknyelvi kurzusokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idegennyelvi képző és szolgáltató központja a kínai Hubei Egyetemről érkezett orvosoknak Egerben. A 3 hónapos képzés részeként a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Skill laborjába és néhány osztályára is ellátogattak a résztvevők. A kórházban a külföldi orvosokat dr. Maszárovics Zoltán megbízott főigazgató köszöntötte, aki elmondta, a nyelvtanuláson túl a külföldi tapasztalat szerzés is fontos a szakmában, hiszen ugyan az alapok megegyeznek, de a tapasztalatok, eljárások különbözőek. Hozzátette, az orvosok a külföldi tanulmányutokon szélesíthetik tudásukat, valamint más szemléleteket is megismerhetnek. A skill laboron kívül a gyógyszertárat, a patológiát és a radiológiát is megtekintették az orvosok. A 3 hónapos 120 órás általános és szaknyelvi képzésen résztvevők a szakmai programokon kívül kulturális, szabadidős programokon ismerik meg a város nevezetességeit és történelmét. A Család Isten terve címmel szervezett konferenciát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola a Líceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Az esemény résztvevőit Michael Walsbenek, magyarországi apostoli nunciusa köszöntötte, aki előadásában kiemelte, a család az élet alapvető iskolája. A Család Istenterve konferencia résztvevőit dr. Ternyák Csaba egriesek, az egyetem nagykancellárja is köszöntötte, aki beszédében elmondta, az esemény apropóját az apostoli nuncius látogatása adta, célja pedig, hogy az előadások üzeneteink keresztül mindenkiben megerősítsék a családi egység fontosságát. Hozzátette, a rendezvényt egybekötötték a papíre kollekcióval, így a papság is hasznos tudásra tehet szert a nap során. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, napjainkban számos kihívás nehezíti a családok életét. Az egyetem rektora előadással is készült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola közös eseményére, melynek részeként arra adott választ, hogy mit tesz az egyetem a családi lelkiség szolgálatában. Az intézmény rektora hangsúlyozta, a keresztény értékek az oktatásban, a kutatói programokban és az egyetemi polgárok életében is egyaránt megjelennek. A hallgatók számára új szakokat, tantárgyakat, új ösztöndíjakat és programokat indítottak. Az oktatók és dolgozók mindennapjait pedig lelki programokkal igyekeznek gazdagítani. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona elmondta, büszke arra, hogy az intézmény már többször is elnyerte a Családbarát munkahely címet, illetve arra is, hogy a napokban megnyílt a Brekkens napközbeni gyermekfelügyelet. A Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont 2024 őszén is megszervezi a csillagászati szakkört. A foglalkozást mindazoknak ajánlják, akik érdeklődnek a csillagászat és az égbolt állandó elemei iránt. A gyakorlat-orientált foglalkozásokon a résztvevők megismerkedhetnek a csillagvizsgáló eszközeivel is. A szakkörre várják a tavaszi fél év résztvevőit, és azokat is, akik október végétől szeretnének bekapcsolódni. A foglalkozások ingyenesek, amelyek ezúttal két hetente hétfőnként kerülnek megtartásra. Az őszi foglalkozás első időpontja 2024. október 21. hétfő, délután 4 óra, melynek az egyetem csillagvizsgálója ad majd otthont. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kezdetben mesélnél egy kicsit arról, hogy hogy kell elképzelni a menhely működését, és hogyan jött létre pontosan?
Ugye az Egri Állatmenhely, vagy hát Egri Menhely, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány működtetésében, fenntartásában létezik, és maga az alapítvány az 1996-ban jött létre, még a korábbi menhely vezető hozta létre, úgymond, ezt az alapítványt. Aztán, hát telt múlt az idő, valahogy én és Bíró Marian barátnőm bekerültünk az Állatmenhely körforgásába, és egy idő után úgy éreztük, hogy a korábbi menhely vezető már elég időskorú, tehát azért 88 évesen már elég megterhelő volt a számára mindenféle menhelyes tevékenység, és egyébként is voltak olyan dolgok, amik miatt mi azt gondoltuk, hogy most már frissítésre van szükség. Ezáltal egy kicsit később, 2014-ben átvettük az alapítványt őtőle, és ezt követően pedig nyilván a menhely működtetése is hozzánk került, vagy hát ezzel egyidejűleg. Aztán ez egy nagyon kicsi területen volt korábban, tehát a régi menhely az mindösszesen 495 négyzetméter területen létezett, és hát azért az egészen picike volt annyi állatnak, amennyinek mi segítettünk, illetve segíteni próbáltunk, úgyhogy 2016-ban, pontosan augusztus 1-én volt 8 éve, most augusztus 1-én volt 8 éve, hogy átköltöztettük a régi menhelyről az új menhelyre a 128 gondozásunkban lévő állatot.
Jelenleg mennyi állat van nálatok?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy 200 körüli a létszám. Már csak azért is nem mondok pontosat, mert lehet éppen adott napon is változás, ami azt jelenti, hogy örökbe adtunk esetlegesen egyet, vagy pedig elhalálozott egy adott esetben beérkezett mondjuk X állat. Tehát én mindig azt mondom, hogy 200 körüli az állat létszámunk.
Említetted, hogy ketten csináljátok Mariannal a menhelyet, rajtatok kívül még kiket lehet megtalálni a menhelyen?
Hát ugye mi önkéntesek vagyunk Mariannal, és akkor van kettő közfoglalkoztatott az alapítványnál, és ők azok, akik még nyilvánvalóan segítik az állatmenhely munkáját, illetve rajtunk kívül is vannak olyan önkéntesek, akik hát most már mondhatom azt, hogy elhivatottak, és évek óta kiveszik a részüket a menhely életéből, de természetesen vannak olyanok, akik mondjuk adhok gondolnak egyet, és kiszaladnak hozzánk akár önkéntes kutyasétáltatásra, mert hogy van kutyasétáltató programunk. Ezen kívül van az 50 órás közösségi szolgálat, amit ugye a középiskolás diákok úgymond letölthetnek nálunk, úgyhogy pont most is vannak a menhelyen olyanok, akik közülük kutyát sétáltatnak.
Hogyan tudjátok négyen fenntartani a menhelyet és ennyi állatról gondoskodni?
Hát azért ez nagyon nehéz, meg nagyon-nagyon komplex, megvan mindennek a napi ritmusa, tehát ki kellett alakítani egy napi rendszert, de nagyon vicces, mert hiába alakítjuk ki ezt a napi rendszert, azért állatokról van szó, és gyakorta van olyan, ami miatt ez borul, mert hogy mondjuk van egy megbetegedés, ami hirtelen történt, akkor azonnali állatorvosi kontrollra van az állatnak szüksége, vagy mondjuk bejelentenek hozzánk egyfajta mentésre szoruló állatot. Hát most már nagyon korán kezdünk, olyan 7 óra tájékán, mert egyszerűen azt érezzük, hogy semmilyen idő nem elég, tehát ha 24 órát ott lennénk, akkor az is kevés lenne, és hát elindítjuk az állatok etetésével, itatásával, mozgatásával, ez az alapja az egésznek, ez számukra úgymond a legfontosabb, és akkor ezt követően van a takarítás, azzal egyidejűleg kutyasétáltatás, további kutyáknak a kiengedése. Ez a kiengedés az azt jelenti, hogy van egy 4400 négyzetméteres terület, és akkor azon belül tudnak szaladozni.
Említetted, hogy 24 óra sem lenne elég arra, hogy minden feladatot elvégezzetek. Ezt a rengeteg feladatot és ezt a hatalmas felelősséget hogyan tudod összeegyeztetni a magánéleteddel?
Hát úgy, hogy nincs magánéletem. Ebben nem fér bele. Nagyon-nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy a szüleim már megszokták azt, hogy nem érek rá. És mondjuk egy karácsony alkalmával megy a sakkozás, hogy akkor kislányom legalább 2 óra hosszára próbálj már meg kérlek elszakadni, és akkor szaladj már át hozzánk, mert hogy azért csak jó lenne egy picit úgymond együtt ünnepelni. Szeretne az ember maradni, de megvan az a felelősségtudata, meg az a szeretete azok iránt, az állatok iránt, akik a gondozásunkban vannak, és hát ők a prioritás.
Neked egyébként már gyerekkorod óta is ilyen hatalmas nagy szenvedélyed az állatok megmentése és védelmezése? Vagy ez mikor kezdődött nálad?
Én nagyon szerettem mindig az állatokat, de nekünk nem lehetett sem kutyánk, sem macskánk, mert édesapám allergiás volt a kutya, illetve a macskaszőrre. Meg hát valamilyen szinten egyébként én is, tehát allergiateszt bizonyította azt, hogy én is valamilyen szinten allergiás vagyok a kutya és macskaszőrre. De volt kacagó gerlénk, fehéregerem, aki végelgyengülésben halálozott el, volt pintjünk, Tehát azért próbálkoztam én, hogy legyen valamiféle kisállat otthon.
Hogy működik nálatok az örökbefogadás menete, illetve minek kell megfelelnie az örökbefogadónak?
Nagyon sokan csodálkozni szoktak azon, hogy ha esetleg odaállítanak a mehelyhez, akkor nem tudnak bejönni hozzánk örökbefogadás céljából, hanem arra kérjük minden esetben őket, hogy telefonon egyeztessenek velünk időpontot. Ez azért is nagyon fontos, mert mint említettük, nagyon kevesen vagyunk, és az, hogy naponta egy-két ember látja el ezeket az állatokat, az nagyon-nagyon megterhelő, mind fizikálisan, mind mentálisan. És az, hogy mellette még egy örökbefogadóval is tudjon az egy-két ember foglalkozni, gyakorlatilag lehetetlen. Tehát abban a napban azt már mi nem tudjuk vállalni, mert azért itt különböző kérdések elhangoznak. Lát bizonyos állatokat, azokkal kapcsolatosan információkra van szüksége. Tehát azért egy jó órát biztos, hogy rá kell szállni, ha nem többet. És akkor, hogyha túl vagyunk ezen, bejelentkezés történik, vagy bármilyen platformon megkeresés történik örökbefogadás céljából, akkor fixálunk egy adott időpontot, és kiválasztásra kerül jó esetben az az állat, akit szeretnének magukhoz venni, vagy hát szeretne magához venni a gazdajelölt. Ezt követően megvan a különböző kérdéssorozat. Azért nagyon-nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ha kinti tartású kutyáról beszélünk a jövőben, vagy kinti benti tartásúról, akkor mi nagyon szigorúak vagyunk a kerítést illetően, valamint a kutyaház kapcsán is, mert a kerítés az, a jó kerítés az, ami meggátolja a kutyát abban, hogy ő közterületre kerüljön. A kutyaház pedig egy olyan kérdés, ami, hogyha mi egy otthonban lakunk, azt szépítgetjük, akkor nehogy már a kutyának, akit elvileg mi szeretni fogunk, vagy már esetlegesen szeretjük, ne tudjuk megadni mondjuk a kutya élete alatt kétszer-háromszor azt a jó minőségű hőszigetelt kutyaházat, ami a számára szükséges, mert hogy őt meg az védi meg mondjuk az időjárási tényezőktől.
Mit tanácsolnál azoknak, akik most gondolkodnak örökbefogadáson?
Hát gondolják meg jól azt, hogy az ő életükbe milyen állat fér bele. Tehát egyáltalán, hogy belefér-e bármilyen állat. Itt értem ez alatt, hogy vannak olyanok, akik azzal se számolnak esetlegesen, hogy ők mondjuk nyaralni fognak menni, és nem fogják tudni hova tenni azt az állatot. De alapvetően igen, gondolják meg, hogy milyen állat fér az ő környezetükbe, vagy az ő életükbe, hogyan szeretnék azt az állatot tartani, és mondjuk, hogyha kutyáról beszélünk, akkor kölyök állatot szeretnének-e magukhoz venni minden úgymond bajjal együtt, mert hogy a kölyök kutyák rágnak, de ez alapvetően arra szokott vonatkozni időintervallumban, amikor ők fogat váltanak, tehát azért muszáj a tejfogaiknak a hullajtásához ők hozzá tudjanak járulni, és ez a rágással történik. Ezen kívül, hogyha nem kölyök állatban gondolkoznak, akkor mondjuk felnőtt kutya kapcsán milyen korú az, és mekkora testű, akit gondolnak maguknak. Mert hogy nem mindegy az, hogy valaki mondjuk 80 évesen szeretne egy kaukázusi méretű kutyát magának, vagy inkább akkor megalkuszik egy tacskó mérettel, hiába, hogy a korábbi, nem tudom, 40 évében nagy testű kutyái voltak. Azért ilyenbe is bele szoktunk futni, hogy nem feltétlenül tudják mérlegelni azt, hogy mi az, amit ők fizikálisan el tudnak bírni, vagy kinek milyen a mozgás igénye. Lehet nagyon aktív egy kutya, lehet kevésbé aktív. Van-e mellette játszótárs, ami azt jelenti, hogy mondjuk társállat. De ez nem feltétlenül szükségszerű, hogy mondjuk kutya legyen, az úgymond bármilyen más állat lehet. Nekünk van egy olyan örökbefogadott kutyusunk, aki mellett például egy teknős van. És ők tök jól kijönnek egymással, nagyon-nagyon vicces volt az első találkozások, ott is voltunk, mert hogy mi abban hiszünk, hogy az örökbefogadott állatot azért mi vigyük el az örökbefogadó családhoz. Tehát, hogy egy környezettanulmány meglegyen. Meg egyébként is az az állatnak is nagyon jó, mert minket ismer, és hát nem az van, hogy akkor odaadjuk valakinek, akit ő nem is ismer, és akkor pánikszerűen nem is érti, hogy most mi történik vele, hanem elvisszük, megnyugtatóan ott vagyunk egy fél órát, órát, szépen aklimatizálódik, és akkor nyugodt szívvel tudunk távozni. Úgyhogy mi ott voltunk ennél a találkozásnál, hát emlékszem, hogy Datoja, akinek most már nem ez a neve, ő nagyon-nagyon nem értette, hogy a teknős most mit evickél abban a vízben, és komolyan vette az ő őrzését. Aztán utána úgy alakultak a dolgok, hogy barátokká váltak.
Ez egy nagyon szép történet, és azért számomra is izgalmas, meg átérezhető, ugyanis most már itt a műsor végén elárulom a nézőknek, hogy mi már ismerjük egymást régebb óta, ugyanis februárban én örökbe fogadtam egy tacskó keverék kutyust az Egri Menhelyről, és nekem a két kutyus mellett még vannak leopárd gekkóim és szakállas agámám, és nekem is, amint felfedeztem, nagyon sok idő kellett hozzá egyébként, hogy egyáltalán észrevegye, mert hát azért egy szakállas agáma az elég lusta, kifekszik a napon, ott kényelmesen el van, nem nagyon mozog, csak ha kaja van, és mikor észrevette, utána napokig ott ült az ágy szélén, és szugerálta, és nézte, és ugatott neki, de hát nyilván nem nagyon tudott vele mit kezdeni, illetve említetted ezeket a meglepetéseket is, amik érhetnek így örökbefogadás kapcsán, ezt megmondom őszintén, én is tapasztaltam, mert annak ellenére, hogy ugye két éves kutyus azért teljesen máshogy van szocializálva egy olyan kutyus, aki eddig nem lakásba volt. És megmondom őszintén, nekem az a tapasztalatom, hogy annak ellenére, hogy két éves, én úgy veszem észre, hogy az elmúlt hónapokban élte ki a gyerekkorát. Tehát minden ez a rágcsálás, ez a játék, ez a kis szertelen rohangálás, hogy ő most felmegy a fára a mókusért, hogy ő most ott megkergeti a másik kutyusomat. Tehát én teljesen azt vettem észre, hogy neki ez most így a gyerekkornak a kiélése volt.
Igen, már felszabadult. Tehát mi tudjuk, hogy ő honnan érkezett. Nem jó sorból érkezett. Ezeken a helyeken ők nem is tudják kiélni azt, hogy ők úgymond gyerekek legyenek. Inkább a félelem van jelen, ami nem feltétlenül abból adódik, hogy mondjuk fizikálisan bántalmazzák őket, de lelkileg mindenképpen, mert hogyha körülöttük folyamatosan olyan frekvencián kiabálnak, ami fülsértő és rémisztő a számukra, azt nagyon-nagyon rosszul tudják egy idő után kezelni, és valóban egyfajta mentális problémát fog jelenteni a számukra, ami nem azt jelenti, hogy ez a jövőben is miután már ki vannak menekítve jelen lesz, de az biztos, hogy érzékelhető lesz élete végéig.
Aki szeretne nektek valamilyen formában segíteni, az milyen módokon tudja ezt megtenni?
rengeteg fazekat és lábast használunk el. Mi ezeket használjuk itatóknak, illetve etetőknek, úgyhogy nem is tudom megmondani, hogy mi az a mennyiség, amit mi nem tudunk fogadni. Ha valakinek van esetleg fölösleges, nem lyukas, és tiszta lábas a fazeka, azt mi szeretettel várjuk a mellhelyünkön. Ezen kívül élelemadománnyal szintén bármikor tudnak segíteni, mert iszonyú költsége van most már az élelmezésnek, tehát korábban sem volt semmi, de így az infláció kapcsán ez komoly terheket ró ránk. Valamint én azt gondolom, hogy a kutyasétáltatás az egy fantasztikus dolog, ezáltal mozog mindenki, tehát mozog a kutya, és mozog a kutyasétáltató, a kellemest a hasznossal össze lehet kötni, úgyhogy ezúton is szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy nyugodtan bármikor, amikor 30 fok alatti a hőmérséklet, jöjjön el hozzánk, és ha csak egy kutyát is megsétáltat, az már egy élmény a kutyának is, és a sétáltatónak is.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Böte Csaba, erdélyi ferences rendi szerzetes legutóbbi lelki gondolatait hallgathatják meg Szegedről.
Kedves, szeretett testvérek! Az első olvasmányra arról olvastunk, ugye, hogy Jóisten meg van elégedve ezzel a világ teremtésre, hogy jó sikerült. Csillagok is, meg hát ez a Tisza is van, minden rendben van, nem cuki. De mégis az embert, amikor megteremti, úgy érzi, nem jó az embernek egyedül. Nincs megelégedve a munkájával, nekiáll, és megteremti társnak, barátnak, segítőnek az asszonyt. Igen. Isten azt szeretné, hogy közösségben, a családban együtt építsük az ő országát. És ezt nem csak mondja Szentírás, hanem ha megnézzük Jézus Krisztus, hát nem ezt csinálja. Meg se született már üzeni az angyalokkal, szállítát egy pásztoroknak, hogy gyertek, találkozzunk, jó lenne együtt lenni. Hát ott az istállóban elég baj volt szegény Máriának, pont a vendégek hiányoztak. Még a napkeleti bölcsek is oda zsuffolódnak. Kiállt a Szentföldön, és lát ezeket a, ugye megvan mai napig kis kápolna, lehet benne misézni, betlehemi barlang. Hát ugye elgondolkoztam, hogy szegény napkeleti bölcsek ott a gyúródtak, hogy lehet. De Jézus Krisztus azt akarja, együtt legyünk, sokan legyünk, közösségben legyünk. Ugye többször mondtam is, hogy mi volt az első nyilvános működésén Jézus Krisztus, mivel kezdte az ő, hát, hogy mondjam, nyilvános fellépését. Írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, a világ megváltásának infrastruktúrális fejlesztésére. Nem ez volt. És nem is az volt, hogy csinált egy nagy szószéket, és kiáltott a Jordán folyó partján, és jól kiossza a királyokat, meg ott a többieket, elmondja maga véleményét az emberiségről. Nem. Ott van két szájtáti fiatal ember, gyertek, nézzétek meg holnap. Na, András, János, barátkozni kezd. És hármasba elindulnak. Ha beírod a keresővel a Jordán folyót, ahol Jézus megkeresztelkedett is, Názáret, 52 kilométer, jó séta, nem? Beszélgetnek, barátkoznak. És a mai evangélium is arról szól, ugye, végül Jézus egyedül is megválthatta volna a világot, mondhatta volna, na mindenki hátradől, szépen foglaljatok helyet, és megváltsa a világot. De nem, hívja András, János, Péter, Tamás, gyertek, néven szólítja őket. Máté, elég pénzt számoltál, hát a csodába, gyere, emberek halászává tesznek téged. És hívja a 72 tanítványt is. És nem csak hívja, hanem küldi. Feladatokat ad nekik. Menjetek, vigasztaljátok a szomorúakat, bátorítsátok a csüggedőket, hát lelkesítsétek az embereket, tanítsátok őket, gyógyítsátok. Legyetek javára a másiknak. Általatok legyen szebb ez a világ. És azt írja a Szentírás, hogyha részletesen a négy evangéliót elolvassuk, kiderül, hogy Jézus otthon maradt és imádkozott. Imádkozik azért, hogy ezek a hát mitugrász kis emberkék valahogy jobbá tegyék a világot. Döbbenetes, nem? A nagy Isten rám meri bízni ezeket a dolgokat. És azt írja a Szentírás, hallottátok, hogy amikor visszajönnek, ezek egymás szavába vágva mondják, milyen nagy dolgokat tett általuk az Isten. El ne dobjuk az agyunkat, nem? Hát mit tudtak ezek a szegény eszegű halászok, pásztorok olyan nagy dolgokat csinálni? És Jézus hallgatja őket, nem vág a szavukba. És egy bizonyos idő múlva felújjon örömébe. A Szentírásban itt egyetlen helyen írja, hogy Jézus újjon, örvendezik. És elkezdi magasztalni a mennyei atyát, aki jónak látta kiiratkoztatni, hát a szeretet parancsa. Aki jónak látta megéreztetni az emberekkel, hogy milyen jó jónak lenni, hogy milyen jó a másikhoz segíteni, a másikhoz szeretettel odafordulni. Igen, olyan döbbenetes, nem? Mindannyian Isten képére, hasonlatosságára születtünk. Vajon ezek a szép vonások ott vannak, ott ragyolnak az én arcomon is? Tudok én barátkozni, közösséget formálni, megszólítani a másikat? Igen, ez egy nagyon fontos tulajdonság, mert a mai világban úgy elmagányosodtak az emberek. Ott sokszor megnézi az ember, ugye Pesten is utaztunk a buszon, mindenki elveszi a telefonját, nyomogatja mindenki, külön-külön. Szemben jön, hogy oda menjen a másikhoz, megszólítsa. Hát emlékszem, amikor én bányász voltam egy évig, és akkor jöttünk hazafelé, hát mindenki be kellett menjen a kocsmába, ott olyan nem volt, egy férfi, másnap, hanem hoztak az embernek papucsot, mert mondták, anyuka küldte, tehát hogy szivatták az embert. Na de ha be is ment, ott mindenki egy asztalon odaült, ismerte a másikat, nem, de mindenki mondta magáit, már az első sör után, de már előtte is. Hogy mondjam, közösség volt. Ugyanabban a kocsmában, hát elmentem, valakit kikísértem az állomásra, Szeredába, és gondoltam, menek nosztalgiázni. Eltelt már vagy 30-40 év, és ha iszik, hanem azt láttam, mindenki egyedül nézi a telefonját, televíziót, vissza a kávéját, sörözött, tehát már megszűntek ezek a közösségek. Nem jól van ez. Tehát ezért is jövök én ide, mert nagyra tartom azt, hogy itt a Tiszapart, ilyen gyönyörű idő egész a nyár, milyen szép volt. Az embereket egy asztalhoz ültek, egy kávé mellé, sör mellé, egy kis színpara, valamilyen előadás mellé. Aztán csapkodják a szúnyogokat, gondolom, abból van elég, hogy mondjam. De milyen jó, hogy közösséget formálnak. Tehát én minden olyan embert, aki ma közösséget formál, azt nagyra tartom. Értékel. A másik dolog az, hogy milyen jó, hogy Jézus nem leszólja az apostolokat. Na mit hencegtek? Hát mit tudtál te csinálni? Na, kis vakarcs. Nem. Örvendeni tud annak, amit mi elérünk. Mi egymás sikerének mi ne tudnánk örvendeni. Milyen szép, hogyha észreveszel a másikat, hogy valami megpróbál. Sikerült. Hát ha lesz szólod, azt többet nem fogja megpróbálni, nem igaz? Merjük lelkesíteni, bátorítani egymást. Merjük a másikból kiszeretni a szépet, a jót. Eszel nekem. Kézdi almások. Kedves kolléganőim, hát azokat a gyerekeket fogadják be, akik lemaradtak. Talán az osztályban a leggyengébben megy a tanulás. És az az ő dolguk, hogy amit a mi Urunk Jézus Krisztus, ők is lelkesítsék a gyerekeket. Meg tudod csinálni. Képes vagy rá. Segítek. Itt állok melletted. Fog ez menni. Gyere. Számíthatsz rá. És nap mint nap gyerekeket az iskolába összeszedik, és hát hogy mondjam, zsákból hát próbálják szépen, szeretettel, türelemmel nevelni. És a kapufát lő a gyerek, vagy akár öngólt, na nem baj, a következőt mi rúgjuk, nem? Nem adják fel. És nem szabad feladni. Én azt magam életében is tudom, hogy az ember sokszor jót akar, szeretni jól csinálni, és nem megy. Megtorpan. És ilyenkor milyen jól esik, ha valaki megveregeti a válladat, rád kacsincs, azt mondja, hogy következő jobban fog sikerülni. Bátran előre. Igen, testvéreim, Jézus Krisztus mer, tud lelkesíteni. És nem egy-két embert, hanem a 12, csak 72, és mindannyiunkat ezen a földön. Benne van a Szentírásban, Isten mindent szeret, ami van. Mert ha nem szerette, meg sem teremtette volna. Tehát neked a léted, az, hogy vagy, azt jelenti, hogy Isten akar, szeret tégedet. Hát az, hogy én össze-vissza olyasmit is csinálok, amit nem akarok, hát emberből vagyok. De Isten biztos, hogy jól meggondolta, amikor megteremtett téged, engem, ezeket a gyermekeket, mindannyiunkat. Igen. És ez adjon nekem erőt. Én sokszor mondtam, hogy hát karácsony estén a mi Urunk Jézus Krisztus eljött közénk. Miért? Mert mennyi, hogyha ajándékba nekünk adta. Hát mennyi, hogyha bízott benne, nem? Hát én egy olyan Istenben, aki döglött lóra patkót ver, én nem hiszek. Tehát, hogyha Isten nem bízott volna bennünk, ha nem hitte volna azt, hogy az ő drága szentfia képes minket megtanítani a szeretet parancsára, hát akkor elküldte volna hozzánk. Gyermekedet, ha valamit rábízol, akkor biztos olyasmit bízol rá, amit ő meg tud valósítani. Milyen gyönyör, nem? És az apostolokat Jézus azért merte küldeni, mert tudta, hogy igen. Hát kicsit, egyik másik egy kicsit közben megtagadja, meg ez az, de ez még belefér, de talpra állsz. fog ez menni. Péter, legeltes, jó a jó. Gyönyörű, nem? Bízik bennük. És azt gondolom, a kudarcokat is el tudja fogadni Jézus. Nagy csütörtök, nagy péntek. Ennél nagyobb kudarc biztos senkit nem fog élni. Ott a tenyerébe szeget vernek. Leköpik. Károbolják. Minden rosszat megkiáválják. Tövissel megkoronázzák. És ott haldoklik a kereszten, és utolsó szavaival mit mond? De mennyi értjel, ezt egy kicsit most elkapkodták, az az igazság. De nem rosszak ezek a fiúk. Bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Döbbenetes, nem? Jézus ott a kereszten bízik bennünk, nem adja fel. Nem mondja azt, mennyi értjel, az sárkány fog vetemi, aki akarja, váltsa meg nekem ebből, eleged volt. Meg, haza. Nem. Adná az Isten, hogy tényleg ez a Jézusi hit, bízalom átjárjon. Én úgy gondolom, nehéz idők jönnek. Nagy politikát az ember nézi, már kapkodja a fejét, nem is érti, hogy lehet ennyi lökött politikus meg minden. De az az igazság, hogy mi egyszerű emberek taszítsuk őket. Most képzeljék el, hogy akár Orbán Viktor, vagy bárki, Macron, kiállnos, azt mondaná, gyerekek, az az igazság, hogy békét kötünk, de mindenki húzza meg a nadrág szíját, mert ezentúl nem tudjuk elvenni mástól, a globális déltől ezt, meg azt, vagy ami kell nekünk, olyan árban, milyen jó nekünk, hanem üzletelni kell. Dolgozunk, eladjuk a magunkét, megvesszük a zövét, ez lesz. Vége ez a nagy dörzsölésnek, ez a jóléti társadalomnak. A munka alapú társadalom korszaka eljött. És örvendjük, hogy ez az életszínvonal megvan. Nem fogunk osztogatni. Most képzeljék el, milyen hamar elhajtanák az ilyen politikusokat, nem? Mindjárt jönne valaki, de nem, megintézünk. Mi szétverjük Putyint, rakunk helyette egy olyan, mit tudom én, nyámnyíla embert, aki ezt olyan árba adja el nekünk az üzemanyagot, meg fas szeret, meg minden, hogy mi akarjuk. Rászavaznánk, az ilyen emberre szavaznánk, testvérem. Mi kell megváltozzunk? Nem. Nem a birtoklás teszi az embert boldogá, nem a hatalom teszi az embert boldogá, hanem a szeretet. Nem az a lényeg, hogy mit van, mindent itt fogunk hagyni, mindent. Egy dolgot viszel magadban, a szeretet tetteit. Azt, amit jóságból, kedvességből másnak tetted, az veled lesz. Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy ne gyűjtsél te kincseket. Szóval nem mondja, Isten adta belénk ezt a mohóságot, hanem azt mondja, tudod, mikor leszel igazán gazdag? Ha nem olyan kincseket gyűjtesz, hogy a rozsda szétrág, és a moly megesz, hanem olyant, ami megmarad az örök életre. Ezzel a keresztény ember mohóságával kellene keresni, hol tudunk jót tenni, hol tudunk valakinek a kedvébe járni. Hogy tudnám én a kedves feleségemet, férjemet, gyermekemet, 5-ről a 6-ra, 6-ról a 7-re tovább vezetni. Kellene gondolkozzá, hogy igen, a férjemnek van egy szép elképzelése. Hát Isten társul, segítő társul rendelt belléje. Hogy tudnám segíteni? De az én drága feleségem, hogy tudnám szebbé tenni? És látsz valahol egy szép láncot, egy kendőt, egy szép ruhát, hozz haza neki. Gyönyörködj benne. Azt mondja a széke ember, amelyik kutyának veszett hírét keltik, az a kutya megvesz. Tehát azt mondod, hogy ilyen részeges vagy, meg ezt mondasz róla a másikra, azzá fog válni. De fordítva is igaz. Sokszor kérdezik, hogy miért dicsérem a gyerekeket. Hát azért nem látom, milyen rossz volt. Hát mondom, a bankba is megelőlegezik a üzleti vállalkozásomat. Hát én megdicsérem a rossz gyereket is, és elmondom, hogy Isten se lejtett, nem teremt. Nézd a tükörbe. Te Isten remek műve vagy. lelked mélyén te arra vársz, hogy valami jót tegyél, nem? A jó jegyeid legyenek. Hogy gólt rúgjál. Hogy eredmények legyenek, hogy tapsoljanak neked. Hát ezek a zenészek nem arra várnak. Arra vágynak, hogy igen, hogy felállva tapsolják őket. És a tanár úr, József tanár úr, mit akar? Azt a fiú, megtanítlak. Fog ez menni. Igaz, kell egy kicsit gyakorolni, meg minden, de fog ez menni. És odaáll melléjük. És hosszú éveken keresztül dolgozik, hogy elérjék azt, hogy kiálljon és szólóan egyedül tényleg elkápráztassa a jelenlévőket. Igen. Ezt kell mindannyian tegyük egymásból. Szeressük ki a jót. Biztassuk, bátorítsuk. Van egy fiatal író köztünk, Lukács Székely Indián írt egy ilyen könyvet, még érződik a nyomda szaga, és eljött azokkal az emberekkel, akik hát támogatták abba, hogy ez a könyv megjelenjen. Ajánlom. Igen. Olyan kevés ember van ma, aki a természetről ír. Ő írt a medvékről, a harcsákról, mindenféle teremtett világról. Tegnap volt Szent Ferenc napja, és tudjuk, hogy a Szent Ferenc az állatok védőszentje. Igen, én azt gondolom, hogy aki az állatok felé szeretettel, tisztelettel fordul, az Isten felé fordul. Hát, hogyha tegnap lett volna ez a szentmise, azt mondtam volna, hogy mindenki hozzá el a házi kedvencét. Egy évben egyszer nálunk lehet hozni macskát, kutyát, bármit a templomba Szent Ferenc napján. Akkor, hogy mondjam, skorpiót, meg ilyet azért ne hozzanak, de azon kívül csörgök így, az sem. Na, de én azt gondolom, igen. Adja az Isten tényleg, hogy ezt a természet iránti szeretetét, ami Sándorban megvan, ezt könyvei által meg tudjuk mi is tapasztalni. És bátrabban menjünk ki a teremtett világba. Gyönyörködjünk. Mert nem csak egymást kell segítsük és bátorítsuk, hanem mindazt, ami körülöttünk van. Gyerekekkel sétáltam. Piskin van egy gyönyörű arborétum. És mentünk, és tavasz volt, és nyílt, vagy 30 féle magnólia, és szebbnél szebbek, és más aranyeső, és minden kora tavasszal gyönyörű volt. Néztük, az egyik gyerek odajött hozzá, és a papbácsi, hát mi nem csinálunk az egész földből ilyen botanikus kertet? Miért ne csinálnánk, nem? Miért ne tennénk drága szülőföldünket? Ugyanúgy, hogy a feleségedet te kell díszítsen, szépnek látja, gyönyörködjél benne. Ugyanezt kellene tegyük a teremtett világgal is. Olyan szép, van egy gyönyörű mondat a Szentírásban, az egész világ sóvárogva várja Isten gyermeki méltóságának kiteljesedését. Te is, a teremtett világ is. Nekem nagyon tetszik, mert ezt az egzegéták elmondják, hogy nem csak az ember világáról szól ez a mondat, az egész teremtett világról. A Tisza partja. Sóvárogva várja Isten gyermeki méltóságának a kiteljesedését. Fogjuk össze. Én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki oda tett bennünket, hogy imádkozzunk a mi atyánkba, jöjjön el az ő országa, hát de ez egy komu, ez úgyse fog eljönni. Nem, én hiszem, hogy el fog jönni. Még akkor is, ha előtte még egy-két háború lesz, meg mindenféle lesz, de Isten országa el fog jönni. Mert akarjuk, mert lelkünk mélyén mindannyian erre vágyunk. Mert a békére, a szeretetre, a párbeszédre, a jóságra vágyunk mindannyian. Hát nem tudom, sikerült-e meggyőzzem magunkat? Elindulunk ezen az úton? Na!
Kedves hallgatóink, Böte Csaba erdélyi ferences rendi szerzetes legutóbbi lelki gondolatait hallgathatták meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Klész Beáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent